viszonylag gyorsan lesz húsvét, mert úgy értem, hogy ahhoz képest, hogy általában azért áprilisra számít az ember erre az ünnepre, most márciusra esedékes, és hát elindult a böjt időszaka, de egyrészt manapság mi a böjt, másrészt milyen a klasszikus böjt? Kérdezem Antal Emese dietetikust, a Tét Platform szakmai vezetőjét. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Hát, hogyha azzal kezdeném, hogy milyen volt régen, akkor azért nagyon szigorú volt. Ezt most már talán enyhítették, de így is azért nagyon sokféle böjt létezik. Általában azt mondhatjuk, hogy a legtöbben talán nyilván vallási okokból böjtölnek, és most már az egyház is azt mondja, hogy ha pénteken elhagyod a húst vagy az állati eredetű termékeket, akkor már egy böjtöt végzel.
De a klasszikus az ennél jóval szigorúbb, tehát az akár hetekig, még a húsvéti időszak előtt a húsmentes étrendet kívánt meg?
Hát régebben akár a koplalás is benne volt a pakliban, hogy szabad ezt mondani. Tehát amikor rájöttek arra, hogy ennek nagyon negatív hatása van, és pontosan ezt szeretném kihangsúlyozni, hogy a böjt az nem koplalást jelent, és nem is fogyókúrát, hiszen ez azért nem csak egy testi, de egy lelki megtisztulás is. És valaki a pénteki húsmentes étkezés mellé még szerdán sem fogyaszt állati eredetű termékeket. Egyébként ez most már talán elfogadott is, hiszen a magyar táplálkozási ajánlásban is az szerepel, hogy akár heti egy húsmentes napot is tarthat az ember. Az egészséges ember, mert nyilván itt is vannak kivételek.
Mennyire egészséges az, és aztán lehet, hogy most egy részét a hallgatóknak haragot zúdítom magamra, de mennyire egészséges a vegetáriánus táplálkozás? Csak így kitekintve egy kicsit a böjtből.
Na, tehát azt mondjuk, hogy egyre inkább a növényi eredetű táplálkozás felé megy, hogyha az egészséges életmódot is vesszük figyelembe, vagy a földünk védelmében próbálunk táplálkozni, de ezt nem azt jelenti, hogy kihagynánk állati eredetű termékeket. Felnőtteknél, hogyha jól össze van állítva, és tudja az a felnőtt, hogy melyik fehérje forrásból hogyan tudja kombinálni az ételeit, akkor megoldható. Nyilván minél inkább kihagyunk valamit az étrendünkből, tehát akár csak mondjuk a tojást, a tejterméket, csak mondjuk nyers zöldséggyümölcsöt eszünk, akkor annál nagyobb a valószínűsége, hogy valami hiányállapot lép fel. Tehát a legjobb, hogyha azért benne van az étrendünkben az állati eredetű termékek is, hiszen a táplálkozási ajánlásban is szerepel egy olyan, hogy a tányérunknak a 20%-a, annak kell kitennie, de ha valaki kihagyja, akkor a fehérje bevitelre, a vasra, a cinkre kell nagyon odafigyelni, például a B12 vitamin az csak állati eredetű termékekből származik, tehát neki abszolút arra is jóval oda kell figyelni. Tehát azért vannak megfontolások, de egy egészségesnél, hogyha jól összeállítja valaki, akkor és egészséges maga az ember, akkor igazániból nem léphet föl, vagy nem lép fel semmiféle hiányállapot.
Visszatérve a böjtre, mennyire kell erre felkészíteni a szervezetet, mert azért gondolom én minden egyes megvonási időszak az egyfajta sokk a szervezet számára.
Jaj, ez nagyon fontos, amit most mond, mert erről van szó, hogy nem egyik pillanatról a másikra határozom el, hogy na akkor én most böjtlök, és nyilván melyik változatát végzem. Hogyha mondjuk csak a húsokat hagyom el, mondjuk pénteken, vagy az állati eredetű termékeket, azért az nem egy akkora sok, hogy így mondjam a szervezetnek. Az egy nagyobb sok, ami mostanában divat szokott lenni, ez az úgynevezett időszakos böjt, hogy bizonyos időszakon belül koplalunk, és bizonyos időszakon belül eszünk. tehát biztos a kedves hallgatók is már hallottak olyanról, hogy ez a 16-8-as verzió, tehát ez azt jelenti, hogy 16 órát nem eszünk, és 8 órát eszünk. Ez egyébként nem egy olyan ördöngőség, hogy így mondjam, mert hogyha mondjuk 10-től 6-ig például napközben ehet valaki, és akkor utána nem, meg hát nyilván az éjszaka is beletartozik. De azt is egy koplalá vagy egy bőjt variációnak hívjuk, hogyha például hetente két alkalommal mondjuk két napot nem eszik valaki. Ez is egy mostanában egyre elterjedtebb, vagy az is, hogyha valaki 5 napig teljesen egészségesen táplálkozik, de két nem egymást követő napon viszont nagyon alacsony kalóriát fogyaszt. Tehát egyre inkább egyébként ezek az időszakos bőjtök is előtérbe jönnek, és egyre többen kutatják ezeknek a hatásait.
Pár évvel ezelőtt hallottam az úgynevezett lébőjt kúráról, ami minthogyha gyümölcs és zöldségleveknek a nagy arányú fogyasztását jelenteni, és igazából nem túl sok szilárd táplálékbevitelt. Egy ilyes típusú 5-6 napos vagy 7 napos kúra az komoly kihívást jelent a szervezetnek?
Hát igen, ezek azért még drasztikusabbak, hogyha szabad ezt mondanom. Itt azért tényleg 2-3, akár 4 nap is kell ahhoz, hogy felkészítsük a szervezetet, és utána ugyanennyi, hogy visszatérjen a szervezet. Tehát ezek a nagyon drasztikus bőjtök talán azért nem jók, hogy így mondjam, mert utána lehet, hogy lecsökken például az alapanyagcsere, akkor a szervezet el kell raktározni, és utána meg vissza akarunk térni egy megszokott étrendhez, akkor automatikusan például hízni fog az ember, ezt nevezzük jó-jó effektusnak. De ezek a ilyen időszakos bőjtök, ezt most már azt mondjuk, hogy ennek a hátterében, most egy ronda szót mondok, egy olyan van, hogy autofágia. Ez egy nyilván latin eredetű szó, ez önemésztés jelent, tehát hogy ezek a sejtek megújulnak. És ez azért jellemző a bőjtnél, mivel például amikor lecsökken a tápanyag, tehát kevesebbet eszünk, meg éhezés során is felszabadul egy olyan hormon, ami ehhez kell, plusz még az éhezés is serkent egy a növekedési hormon termelődését, és ez a két hormon pedig együtt a sejtek megújulását eredményezi. Tehát ezért van egyre többen fordulnak ezekhez a módszerekhez. De ahogy elmondom, hogy ez sem szabad. Itt azért az, hogyha valamikor eszünk a nap során, vagy bármelyik módszert használunk, az se az, hogy na most akkor össze-vissza mindent. Tehát itt azért megvan, nyilván az egészséges táplálkozásnak megvan az, hogy minőségileg is megfelelő kell, hogy legyen, meg mennyiségileg is.
Ki az, akinek abszolút nem ajánlott, hogy bármiféle bőjt típussal próbálkozzon?
Hát akinek abszolút nem ajánlott, az nyilván a gyerekeknek nem ajánljuk, nem ajánljuk, aki krónikus betegek, nem ajánlott például akinek mondjuk étkezési zavar, a várandós anyukáknak, szoptató anyukáknak, különböző keringési vagy anyagcserebetegségekben szenvedőknek, tehát azért elég széles az a kör, akiknek többet árthat, hogyha egy ilyen bőjtöt elkezdenek, mint használna.
Cukorbetegeknél is ez a helyzet? Tehát, hogy nem annyira
olyan? Abszolút, tehát igen, tehát ilyen az anyagcserebetegségeket, tehát ott is nyilván az inzulin vércukor szintet ez nagyban befolyásolhatja, tehát nekik sem javasolt, de egyébként az inzulin érzékenységet például javíthatja, tehát itt azért nagyon ez dietetikussal, tehát ez személyre szabottan kell meghatározni a diabetológussal, a dietetikussal együtt.
Antal Emese dietetikust hallották, a Tét Platform szakmai vezetőjét. Köszönjük, hogy rendelkezésre állt, és jó napot, jó munkát ennek, viszont hallásra.
Köszönöm, és szép napot kívánok.